Akkor azt mondom, hogy folytassuk tovább ezt a nagyon szép estét. Megvárjuk, még Adi is a helyére megy. Nagy Horváth Ilonát már megismertétek, be is mutatkozott, és már többször is hallottátok ennek előadását. Most saját versét szeretné nektek előadni.
Na, milyen jó kis kávéházi hangulat, hogy mindenki beszélget. Nem szeretném ezt szakítok meg. Köszönjük szépen! Talán elindulsz te is. Majd vörösbe játszol, mint a távolodó csillagok. És sose beszélek majd neked a konvergenciáról, ahogy köré sűrűsödik a gondolat. Ha nem mozdulsz, nem érinthet. Szabad vagy, mint a nyár. Vagy lehúnyt szemeken a finom eső. Ha majd mélyül a hangod, tudni fogom, szabad vagyok. Mint a szegetlen kenyér. Vagy az elcsendesedett erdő, ha idegen járja. Az érkezés tónusa pedig a kék. Néha, mintha abba játszanál, s olyankor én is kék leszek, verőfénybe rohanó folyó. Ha megmerítesz, tenyeredre aranyszín lopok, legyen neked édes a nap. Szabadságomnak könnyű a halál, s nézem a körülötted keringő világegyetem, mint tereli felét képzeletem, kóborló minden színét. De legtöbbször embernek látlak, emberi árnyalatokkal, nagy tüzekkel égő, megszaladt vágyak köz mögül féllek, mint verést a nem kívánt gyerek. Mégis hangodnál kucorognék, s nem hívnálak soha csillagomnak, inkább hazámnak, hol béke nyújtózik, és a megvallott igazság nagyra nő, mint tavasszal a fű, hogy mindenki széllel susogjon a virághajó fákhoz, házad elé ülnék, s nézném, hogy dagaszt bárány felhőt fejem fölé a magas ég. Vigyázz, mert az a helyzet, hogy most a Gizike következne, de nem akar következni, de én kierőszakolom belőle. Mert ha már összehozta ezt a találkozót, akkor én ragaszkodom hozzá, hogy olvassa fel a saját írását, és akkor ez, amit így zárójelbe írt ő saját magáról, már több mint 20 éve forgolódom a bankszakmában, divatos néven számlamenedzser vagyok. A szép írások, versek robbantak ki a számok és az üzleti élet stresszes világából. Olvasni és írni is szeretek, bár nincs rá annyi idő magán, mint szeretnék. Ennyit írt ő magáról. Hát gyere is olvasni. Rövid írás lesz, és a címe a cirkusz. A tigris fenyegetően húzta fel a felső ajkát, és még gyomorból indított hangon felmordult. Nincs kedve majd ugrálni, üzenték fölösen izzó szemei. Az idomár arccal ezzel is maradt, csak a szeme villant a méltatlankodó felé. Neki a jelenetet figyelő másik négy felemaradt is szemmel kellett tartania, egy pillanatra sem kerülhette ki a látókörnyéből. A hosszú nyelű ostort a vicsorgó tigris felé irányította. Nem használta ütésre, csak rámutatott a dühös állatra. A tigris még egyet mordult, majd hatalmas mancsával csapott, és sorsába beletörődve a helyére ült.
Az idomár egyenes derékkal, fején magasan tartva pásztázta a borotot, tekintetével követte a helyüket elfoglaló három nőstény oroszlánt és a második tigrist. A zenekar pattogó ritmusának ütemére lépegetett, Örgén a csípőjénre csatolt táskából előkapott egy-egy húsz darabot, majd gyors mozdulattal az ostor mellett tartott pot hegyére tűzte, és egyenként mint az ötvene vannak oda nyújtotta. Mindezt olyan lendületesen, mintha ez a kis táncbetét a produkció része lenne. Ezt a műveletet minden alkalommal megismételte, amikor a betanult műsorszámot sikeresen végrehajtották. A közönséget elbűvölte a pazar látvány. Három kifejlett nőstény oroszlán és két felséges tigris karnyújtásnyira egyszerre volt félelmetes és lenyűgöző. A jutalomfalatok lekenyerezték a néhány perce még lázadó tigrist is, aki átértékelve a hozzáállását engedelmesen ugrott át a három oroszlánból alkotott sánc felett, sőt még a tűzkarikán is. A félórás produkció tökéletesen sikerült, s bár menekülésre készen közelebb húztam magamhoz az unokámat, őt nem zavarta a rácsú oldalán ukrándozó vadállatok látványa. A változatos műsorszámok végén búcsúzóul minden szereplő bevonult egyszerre a manézsba, a bűvészek, a zsonglőrök, az artisták, a bohóc és az idomár. Felvették legfényesebb ruháikat, és mosolyogva köszönték meg a közönségnek a tapsot, a belépő jegyekből, a szünetben megvásárolt méregdrága ajándékokból és patogatott kukoricából összegyűlt bevételt. Ezzel ők is megkapták a jutalomfalataikat, amelyek korán sem voltak arányban a produkciót megelőző hetek, illetve hónapok gyakorlásával, az izzasztó próbákkal, a sérülésekkel, a vándorélet otthontalanságával, a napi létfenntartásért folyó küzdelmekkel. A jutalom falatok mágikus ereje, engem is elgondolkodtatott. Mi mozgatja az emberi teljesítményeket? Miért kockáztatjuk olykor a nyugalmunkat, a biztonságunkat, sőt néha a testi épségünket is? Miért vagyunk képesek sokszor a figyelem, a szeretet, a szerelem elnyeréséért feladni önmagunkat, a szabadságunkat, barátságokat és vágyainkat? Miért akarjuk újra és újra bizonyítani, hogy valamiben jók vagy jobbak vagyunk, mint a másik ember? Honnan tudta Mark Zuckerberg, hogy az általa életre hívott közösségi oldal, a Facebook nem fog megtakni? A válasz egyszerű. Amiért én is most kiálltam elétek a porondra, előadtam az eszmefuttatásomat, és várom a nekem már járó jutalomfalatokat.
Ja, most menjünk tiszta.
Szünet.
Igen, és most szeretném ide a mikrofon mögé szólítani Bémester Évát, aki új tornyosunk, az Ahol élek című versét fogja előadni. Amit tudni kell róla, 8 gyermekes családban született, egy borsodi kis faluban, és onnan utazott most hozzánk, hogy megismerjük személyesen is, és meghallgassuk a verset, amit már a Hét toronyban is olvashattunk.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Kicsit kisebb vagyok, igen. Köszönöm szépen. Hát örülök, hogy itt lehetek, ezen kívül az Irodalmi Rádióban, a Literatúra, Irodalmi, illetve most már Művészeti Magazinban, és a Költőkalodájában vagyok otthon, de voltam már vendégevezős a Gondolában is, és itt most debütálok. Hát úgy gondoltam, hogy bölcs önmérséklettel egyetlen verset hozok, mert kezdőknek még szerénynek kell lenniük. Hát elhangzott a bemutatóban, hogy 8 gyerekes családból származom, valóban én a 8. vagyok, ennek is jelentősége van. Most már tudom, hogy a sorsomban benne bele volt kódolva, hogy bizony gyakran fogok temetni, hiszen 6 testvérem, apám, anyám meg a férjem is odaállt van már. Ennek ellenére hát megpróbálok azért létezni, élni, alkotni is talán, és a versem arról szól, hogy bár egyedül élek, de mégis olyan jó hazaérkezni, és valami miatt jó ott nekem. Én legalábbis úgy érzem, elfogadtam ezt a helyzetet, ahol élek. Díszcserje bokrok összeborulva, vigyázzák minden léptemet. Életre hívott kerti virágok felém fordítják kejhüket. Megzabolázott tavaszi zápor szívritmusomhoz szelídül. Őrbódéimban fenyőfák állnak, sohasem vagyok egyedül. Nagy ívű dallam él a szívemben, felemel, repít, simogat. Emlékek vággyal kergetőzve, fülembe súgják csókjukat. Óvatos léptek végtelen csendben, buborékokból vízesés, fehéren zúdul földig a függöny, sustorgó kélyes lebegés. Udvarom felett karnyújtásnyira, arannyal hímzett sátorom, éj sötétjében csillaggá válok, földi lépemet álmodom.
Nagyon szépen köszönjük Évának ezt a remek bemutatkozást, és most egy olyan szerzőt szeretnék ide a mikrofon mögé szólítani, aki ugyan Hosszúpályiban élt, és sokáig ott volt az otthona, de most jelenleg Komáromból érkezett hozzánk. Kérlek, kedves Katalin, hogy a Kényelem című írásodat olvasd fel nekünk.
Kényelem. Úgy léped be a lakásba, mint aki most készül megoldani élete sorsdöntő problémáját. Mama, döntöttem, állt meg a konyhajtóba. Miben?
Vagy hajtsuk lejjebb.
Miben fordult felé a felesége a tűzszertől? Venni akarok egy új fotelt. A régén kopott a húzat, és különben is a kerekét sem lehet már megjavítani. De hiszen eddig azt mondtad, hogy csak abból lehet rendesen meccset nézni. Tudom, de most úgy gondolom, megpróbálok valami újat. Az asszony ráhagyta, mint már annyi mindent, de kidobni nem hagyta a régi bútort, amikor szállították az ujját. A férfi óvatosan beletelepedett a modern vonalú, hajlított hátú, fából készült párnákkal kibélelt alkalmatosságba. Kezével megsimogatta a karfát, bár elsőre kicsit keménynek találta. Elővette az újságot, olvasni kezdett. Először a könyökénél nyomta a hajlatnál, aztán meg, mintha az oldalán is lett volna valami dudor. Fészkelődött, megigazgatta a párnákat, aztán visszatelepedett és bekapcsolta a tévét. Ahogy hátrahajtotta a fejét, kicsit alacsonynak találta a háttámlát. Lejjebb csúszott, de így meg nem támasztotta meg rendesen a derekát. Bosszankodva állt fel, kiment a konyhába egy kávéért, még megitta, azon gondolkozott, hogy most mihez kezdjen. Visszavinni nem lehet, de itt nem maradhat. Néhány napig járt-kelt a lakásba, végül döntött. Mama, hol a régi fotelom? Kérdezte csendesen. Kivittem a nyári konyhába, mosolyodott el az asszony. Behozzuk. Indult el nyomban az öreg. Mi baj az ujjal, hiszen annyira akartad. Nincs vele semmi baj, csak nem az én stílusom. Morogta az óra alatt. Ahogy benyitott a melléképületbe, ott állt a régi, nagy, öblös fotel, áthúzva egy melegbarna kockás mutattal. Amikor beleült, mintha átölelte volna a nagy, puha meleg takaró. Csak sokára indult vissza a házba. Még mindig azon gondolkozott, vajon mi legyen az új fotellal. Aztán, ahogy benyitott, önkéntelenül elmosolyodott. A mama ott ült az állólámpa alatt az új fotelban, kicsit ringatózott, miközben köpögetett.
Köszönjük szépen! Most pedig bemutatnám szintén új toronytagunkat, Konyári Mónikát, akit már hallottunk, hiszen a Gézának a verseit már tolmácsoltak. Kérlek, Mónika, hogy gyere ki, és az Anik Pihen című verset ad nekünk elő, és hogyha szeretnéd, néhány szóban mutatkozz be.
Azért is jó, hogy néhány szóval bemutatkozhatok, mert én az első három másodpercben nagyon ideges vagyok. Illetve kipróbálom a mikrofont, hogy hogy kell közel állni. Konyári Mónika vagyok, Debrecenben élek, köszöntelek benneteket szeretettel. Nagyon örülök, hogy közétek tartozhatom. Egy-két mondat, alig egy éve kezdtem el írni, illetve alig egy éve vettem a bátorságot, hogy a gondolataimat papírra vessem. Szoktam mondani, hogy nem tartom magam költőnek, inkább csak mesélőnek. Úgyhogy ebből a kis mesevilágomból egy versikét hoztam most nektek el. Mit pihensz? Elnehezült villák mögé táncol, kacélan az álmod. A harsány jelent lassan kizárod, szuszogásod egyenletes. Csak nézlek. Ezernyi apró ráncot, hogy véstek arcodra az évek? Örök mementó. Nekem titkokat regélnek. Látcsókkal köré burkot vonok. Ha szívem túl hangosan dobog, fel ne éveszem. És érintésem is. Szeldőny, könnyed. Önkéntelen a válaszölelésed. És szíveddel húzol magadhoz. Átkarolsz. Kapaszkodsz, álmodba remél is. Szerethetlek-e én is úgy, ahogyan te szeretsz. Szavak nélküli vallomásod, még bőrömön zsivong. Szépnek látsz-e, mondd. Csak suttogom bizonytalan sóhajom. Betakarlak reményből szőtt takarommal, s bújok hozzád egész valómmal. Beled lebegni reggelig. Vajon nem épp a valóság az álom? És mint egy idélszű más után, most ébredünk.
Nagyon szépen köszönjük, Mónika, örülünk, hogy itt vagy közöttünk. És most szeretném a színpadra szólítani Vandra Attilát. A Hosszú című írását fogja előadni, remélhetőleg nem hosszúból. Azt írta nekem, hogy a fő foglalkozása minden lében kanál, vegyészmérnöki diplomát szerzett, de a mérnöki pálya őt nem vonzotta. Főállásban jelenleg kórházi biokémikusként dolgozik. Hobbija a természetjárás, utazás, fényképezés, sok-sok minden, de a legfontosabb, ami most nekünk, amiből nekünk most csemegét fog újtani, az irodalom és a szépírás.
Aramkának is sokat köszönhetünk, hogyha van ember itten a toronyban, aki tényleg nagyon sokat, az egyik én vagyok, mert egykor még úgy emlegettek, hogy az olyanokat, mint Attila és Ági. Hát, ahogy már nem vagyunk az olyanok, mint Attila és Ávi, amit a verődiak igazolnak, az nagyrészt Arankának a műve. És Arankának a hiányát akkor éreztem nagyon, amikor kezembe vettem, kinyomtattam az írást, hogy ezt akarom felolvasni. Ezt az írást már nem megtaláltam. Neki álltam első pillanatban kijavítani, És egy furcsa ötletem támadt, és meggondoltam magam. Úgy állítok Arankának emléket, hogy nem javítottam ki, amit most már látok, a hibákat. Azok, akik ismernek, tudják, hogy ilyen fogalmazási hibák Aranka után nem voltak. Tehát én valahogy így képzeltem, emléket állítam neki. Egy mottóval kezdeném, a vég a cím előtt, Várandós asszony imája. Anyu, vedd le rólam a sokat hangoztatott átkot, hogy gyermekei mindenben tízszer túlszárnyaljanak. Bosszú. Huba kissé szorongva szívvel várta a karácsonyt, hiszen Jézuska jó gyermekeknek hoz ajándékot. Tudta ő, hogy élénk kisgyermek létére sok vaj van a fején, pedig anyu szájából ez az idióta nevelési módszer soha nem hangzott el. Ám akart más jó akaró felnőtt, aki tett róla, hogy a szorongás nála sem maradjon ki. Állítólag, aki nagyobb, annak több esze van. Anyagi ma is fel tudja idézni egykori rémületét, maga előtt látva az oly gondosan megpucolt cipőcskében a virgácsot. Apu is rossz! Sikította akkor kétségbe esetten, hiszen anyu perlekedik vele eleget. Hát már sajnos nem teszi többé. Az idén már csak odafentről figyeljék kis unokája örömét. Sajnos az idén csak hárman ünneplik. Apukát is csak azután hívják fel Skype-on, ha bontották az ajándékokat. Gyermeknek legyen mit mesélni. Apa és lánya szívére gyógyír volt a gyermeki öröm. Félhomályban villogó csillagszórók látványa, mennyből az angyal dallama által előhozott fájó emlékekre és a hiányérzetre gyógyír volt a gyermeki öröm. Kinek is nagyobb öröm a karácsonyi ajándékozás? Gyermeknek, aki kapja, vagy szülőnek, aki látja örömét? Mosolyogva figyelték Huba visongását. Fiúcska lázas örömmel hozta elő a karácsony falul az ajándékokat, és vitte oda a címzetnek. 4 éves létére már ismeri a betűket, és ha olvast, még nem is tudja őket, de számára fontos személyek nevét már felismeri. Kíváncsian emelkedett lábújhegyre, hogy jobban lássa, mit kapott Nattata, majd lázas izgalommal bontotta sajátját. Jó, pontosítsuk. Téptele a darabokban az űrsiklóról a csomagoló papírt. Diadalüvöltése jelezte, hogy Nattata Jézuskája igencsak jól ismerte a címzettet. Egy ideig abban maradt az ajándékkeresés, idő kellett ahhoz, hogy ismételt biztatásra előhozza a következő kimondandó csomagot. Nem vette észre anyu cuppanást, intő száját Nattata irányába, mert közben már az űrsiklóval rakétamotor hangját utánozva robogott a következő ajándék után, amelyet feltehetően az űrsikló szállított volna a címzethez, ha nem a saját nevét látja meg rajta. Ettől aztán nagy lett a gyermeki dilemma, hiszen félkézzel nem lehet ajándékot bontani. Várakozással teli mozdulat, hogy Nattata fájos derekával azonnal unokája mellé térdelt, feltartott tenyerével űrsikló leszállópályát képezve, majd ahogy lopva lányára pillantott, megkondította a vészcsengő temetőbe. Az a pillantás ismerte. Apunak vaj van a fején. Valami kópéság van a csomagba, és előrize érzete azt súgta, olyasmi, aminek ő nem igazán fog örvendeni. Nem látta bontogatást, Hubának nem volt türelme a karácsony falon kivenni az ajándékcsomagot. Így a csomagolás tépegetése, csomagolópapír tépekedése közben kis testével eltakarta. Enikő a hirtelen felharsanló sípszó hallatán szinte felugrott a helyéről. Pulzusa már szinte nélkül ugrott duplájára. Gyilkos pillantást vetett az apjára. Ettől a pillanattól kezdve az űrsikló fücsszélre indult, váltott irányt és szállt le. A gyermeki találékonyságnak köszönhetően hamarosan az űrsiklót vezénylő rakétamotor hangját és síp hangja biztosította. Egy időre ismét szünetelt az ajándékbontogatás. Hubáról minden biztatás, kérelem, hogy hagyja abba, lepergett. Általában szófogadó fiúcska volt. azért van ennek is határa. Hangzavar jó alkalom volt megtárgyalni szülői fronton az esetet. Apu, elment a normális eszed? Nem emlékszel, mennyire haragudtál, amikor nagymamáink füttyöt vettek nekem, pedig bennem nem tengett túl az energia, mint hubában, én inkább babáztam, nem mint... Emlékszel? Hogy nem emlékeznék? Csendes kislány létedre mennyire élvezted megfújni, amikor délután elszenderedted? De jól szórakoztál! S ha tudod, akkor miért? Ütött a bosszórája, vigyorgott apja kajánul. Néhogy élvezi a gyermek. Enikő szó sem jutott, csak kapkodott levegő után. Eszébe jutott a jelenet, amikor édesapja először vette kezébe első unokáját. Azt mondta. Nőjél, ügyesedjél, okosodjál, szárnyal túl szülidet tízszer mindenben. Azért ne bőgjön tízszer annyit, felelti akkor triválkozva. Van még egy-két dolog, amiben hubának nem kell feltétlenül túlszárnyalnia. Pedig tízszer annyi energiája van, az biztos. Megkezdődött a csata a síp nyugdíjba helyezésére, az első kísérletek csődöt mondottak. Apu, ha szomszédok becsengetnek emiatt, bíz Isten, megadom a telefonszámodat, fenyegetőzött Enikő. Eltett karácsony, eltett szilveszter, mi vízkeresztés. Egyik este megszólalt az öreg telefonja. Enikő hívta, hangja segélykérő volt. Apu, Irén néni, aki hubára vigyáz, amikor munkába vagyok, megbetegedett. Elvállalod a felügyeletét, amíg felépül. Oda viszem hozzá, hozok vele mindent, amire szüksége lehet. Ruhát, játékot. Hogy ne örömest elvállalom, felelte az öreg. Csak miután bontották a vonat, kezdett benne csengetni a belső vészcsengő. Csak úgy csilingelt egy rossz előérzet alakjában, mert semmilyen konkrét alakot vagy jelentést nem öltött. Másnap reggel Enikő ígérete szerint meg is jelent hubával, aki boldogan rontott be Tabe nagyapjához. Azonnal birtokba vette a lakást. Késésbe vagyok, előlegezte Enikő, és siatve édesapja kezébe nyomott három csomagot. Olyan dugót fogtam ki, hogy még így sem tudom, hogy érek be a munkába. Az egyikben a ruhái vannak, hoztam ebédet is mindkettőtöknek, harmadikban játékok. Azok itt is maradhatnak. Hubával erről már megegyeztem. Dolgva akart felelni, hiszen meg tud ő is főzni egy ebédet, de már nem volt kinek, mert lánya elviharzott. Ahogy becsukta a bejárati ajtót, az öregen ismét rossz előérzet vett előtt. Volt valami a lánya hangsúlyában. Gyanakodva nézte meg a csomagok tartalmát, elsőként azt, ami az ételhordót tartalmazta. Töltött káposzta. Lágyult meg a színe azonnal, ami meglátta tartalmát. Amikor először voltak látogatóban frissebb asszonyocsokat lányoknál, akkor is ezt főzött. Hogy is dicsérte meg akkor? Ez jobb még az anyádénál is. Pedig feleségét e téren nehéz volt túlszárnyalni. Mióta Anna beteg lett, neki kellett átvenni a főzés terhét, de ezt sohasem főzött. Bocsánat, egyszer próbálta. Felesége receptje szerint, de a végtermék, hát fogalmazzunk úgy, vizet se vihetett az eredetinek. Diós krifli. Amiből ketten hubával együttük be egy egész tepsivel meg tudnak enni. Jó, na, enyült meg egyszerre. Már épp a második zacskó tartalmát akarta átvizsgálni, amikor megjelent Huba, a játékait követelve, elsőként az űrcsikló akadt kezébe. Enikő idehozta Huba kedvencét. Azok itt is maradhatnak. Hubával erről megegyezte, visszhangzó fülében a lánya hangja. És akkor a gyermek szívesebben fog idejönni, gondolta ellányulva. A következő pillanatban megdobbant a szíve. Eszébe jutott az űrcsikló karácsonyi kelléke. Hűha! Jutott eszébe, fogad meg a szándék az ereg agyába, ám Huba már követelte is a sípot. És hogy a lút legyen kövér, alatta egy doboz zsírkrét alapult. Ezt már nem adom oda, fogad meg az öregbe a dac, hisz megjelent lelki szem előtt Enikő által összefirkált fal. Ő is ekkora lehetett. Na busz! Jelentette ki akkor diadalmasan Enikő, hogy nagy buszt rajzolt. Annyira büszke volt erre, hogy még nem volt lelke még megszidni sem.
Évekig ott díszelgette a falut, megpróbálta eltávolítani, de ha próbálkozott, még csúnyább lett, úgyhogy végül ott maradt évekig a falon a rajz. Végül is az adta meg a gyermekszoba igazi hangulatát. Némi egyezkedés után a sipszó elhallgatott, és az űrsikló talált leszállópályát. Ám az öreg hiába örvendett sikerének. Hol van a zsír, Krita? Eszébe jutott a karácsony jelenet. Hogy is mondta Enikőnek? Ütött a bosszú órája. Pedig a zsírkrétát nem ő vette Hubának. Ez nem járja, ez övön a blüdítés.
Köszönjük szépen, Attila, ez szenzációs volt. Most pedig szeretnék bekonferálni egy olyan költőnök, aki Nagyváradon született, és otthonra mégis itt Debrecenben lett. 2006 óta tagja a Hét Toronynak, fordít és ír is, valamint a Hét Torony tagjai között köszönhetjük a fiát és a lányát is, mindketten örökölték a grafomániáját. Pétó Dirinkét kérem, hogy jöjjön ki.
Pétó Tirén. Zárt pályán. Nem látom túl az ablakon. Kinézek, minden vaksötét. Csak elképzelem az útmenti fákat, s a járda szép állott térkövét. Idebent mozdulatlan a csend. Otthonra lehet a hajnali magány, nem zavar fűsértő beszéd, sem nyöszörgő ajtócsapódás. Elképzelem, hogy boldog vagyok. Olyan boldog, mint 1000 éve. Azóta megszökött sok-sok érzés, és nem maradt halvány remény se. Elhal a szív, elmeszesednek az erek, mire döbbenten feleszmélek, nem az riaszt, ami majd jön, hanem mit soha el nem érek. Körülöttem úgy változik a világ, csak én maradok mindig a régi. Szétfoszlik bennem a sok év, nem hagynak másik útra térni. Zárt pályán kering a gondolat, titkosítva több száz évre. Nem ismerheti senki más, egyedül én, vagy tehát én sem.
Gizike azt mondta, tehát nem én akartam, hogy vegyem át a szót, úgyhogy most át van véve. A felolvasások végére érkeztünk, szerintem jó este volt, és levezetésképpen fogunk beszélgetni Serfőző Attilával, de föl fog ülni. Szófogadó emberben is. Ha azt hiszi, hogy itt fog állni, mint egy kisiskolás, akkor téved, mert én is oda fog ülni a mikrofonnak. És az ő most már menetrendszerű zarándoknak, amiről fogom őt hallgatni. És az a terv, hogy én kérdezek, ő válaszol, és kérlek, hogy nyugodtan kérdezzetek ti is. Jó? Úgyhogy most átrendezzük egy kicsit a szót, és kezdjük. Elférek én oda, elférez?
Ez jó, hogy megcsinálj. Viszont
a kérdezés, tehát teljesen jó. Most fűztük be egyébként. Kinek kelljen adogatni? Már jó is. Nem fogunk összegerjedni. Na, hát akkor bemutatom mellettem ülő pasast, Serfőző Attila, örök vándor.
Sziasztok.
És zarándok. És ahogy az már az ő bemutatásakor elhangzott, hogy ő ilyen El Camino függő lett.
tehát ilyen zarándoklat függő, és mindjárt elmondja, hogy mi ez a zarándoklat, ez a Szent Jakab út, ugye?
Hát igen, azt hiszem, hogy többnyire mindenki hallott már erről. Írtam én erről egy kis novellácskát, és az őszintességet tükrözi, ugyanis úgy történt, hogy úgy keltem fel egy reggelen, hogy nekem ezt az utat meg kell csinálnom, annak ellenére, hogy semmi álmunkom nem volt, hogy hol. Én azt gondoltam, Dél-Amerikában van valahol ez a El Camino. És hát nyilván gyerekek, most már ez nem csoda, beütöttem a nagy tudásóba, és kihozta, hogy Spanyolországban van, és az utakat is mutatta, és a leggyakrabban járt utat, ez a Saint-Jean-Pied-de-Port-ból indul, ez a spanyol-francia határ, ez a francia oldal nyilván. A leggyakrabban járt utat hozta leggyakrabban fel, és így, és ezt elkezdtem elemezgetni. Mi szükséges olyan ruha, bakány, papírok, hogy működik egyáltalán. Nyilván ezt így nem lehet kiszótárazni, ezt nem is nagyon ajánlom, aki elindul, mert imádom propagálni, tehát mindenkit sarkalok, aki erőt érez, és senki nem mondja azt, hogy öreg vagyok hozzá, meg túl fiatal, meg túl gyönge, mert én találkoztam mindenféle fajta ember az úton. Emberrel az úton úgy, hogy Saint-Jean-Pied-de-Porttól Santiago de Compostela-ig mindig találkoztunk, ugyanis zarándokszálláson találkozol vele, és akkor nem volt humbuk, meg kamu, meg buszraszállás, meg mit tudom én mivel, hanem végig gyötörte magát. S idős emberek is tőlem lényegesen idősebb, ami már nagy szó, most megelőztelek.
Nem tudom, mire gondolok.
Ja. És de hát én propagálom, mert egy óriási élmény volt. Hát most egy kicsit csapongok, mert a végére is elszaladtam, meg a startra.
Igen, elméletileg kérdeznék, és akkor lenne benne rendszer, de ideális riportalany, mert mondja.
És akkor, tehát én szamárvezetőt találtam az interneten. Kimásoltam, és mi a fontos, a legfontosabb a bakancs, ez a bakancs. Ha bakancsod rendben van, akkor ez egy fél győzelem, vagy kétharmad győzelem. Ha bakancsod nincs rendben, akkor meghaltál az első 50 kilométeren, és nem tudod folytatni az utat. Tehát én számtalanszor találkoztam, ilyen diácsajok voltak, hogy az első 50 kilométer feladták, mert nem tudták folytatni.
Mennyire hosszú az út kilométer?
Ezt akarom mondani, hogy ezt régen képzeld el, hogy büntetési tétel volt. Tehát így van, 200 évvel ezelőtt még bevett gyakorlat volt, hogy egy gyilkosokat elküldték a Szent-Jakab, igen, Saluba zarándoklatra, így van, és hogy a végére érve megtisztulnak, mert hogy hány kilométer ez egész
volt? Ez a Szent-Jakabtól 780. Tehát a Sevillai a leghosszabb, onnan is voltam az 1000 km pontosan Santiago-ig. Az út mentén egyébként, mert ez nem mostani út nyilván, hanem sok-sok száz éves, rendkívül sok valamikori ispotály található már csak az alapjai. Most is egyébként mindenütt, mindenhol találsz gyógyszertárakat, mert megszenvedi az ember, megszenvedi. Nem lehet rá felkészülni. Tehát én előtte edzettem, lejártam, szóval ökölvívó voltam, lejártam boxedzésre, elég strapás egy ökölvívó edzés, és úgy az embernek fülét, farkát bele kell adni, le is fogytam olyan súlyra, amivel szeretnék mindig lenni. És csak
meggyötört.
Igen, és csak meggyötört. Csak meggyötört az. Nagyon meggyötört. Nagyon.
Igen, hogy ez mennyire embert próbálok. A Dunántúlon van egy ilyen, hogy Gerecse 50, tehát ez egy 50 kilométeres gyalogtúra fönt a hegyen. Én megcsináltam, iszonyú. Hát rettenetes, a 8 órás a szintidő, 8 órán belül kell menni, és akkor kapunk emlékplakettet. De megmondom őszintén, hogy a leghosszabb út az a kocsitól az ajtóig volt, tehát addigra annyira kimerült a szervezetem, hogy így nem találtam bele a kulcsa a zárba, és hát azt nem mondom meg, hogy itt tornacipőbe aludtam. Na mindegy, szóval sok ez a
kilométer. Hát igen, meg holnap újra fel kell ébredni, tehát ez nem egy etap, hanem holnap után, meg ha esik az eső is, volt olyan, hogy 2 hétig, tehát az említett Szeriából 2 hétig esett az eső, és nem is volt idő, hogy a cuccnak megszáradni, ott az alának szállásnak gyerekek, volt, hogy 64-en voltunk egy istálóba, tehát röfögött mindegy, alig tudtunk aludni, tehát én aludni sem. Úgy át, már aztán ilyen mész is. A cél a lényeg végül is, mert tényleg, amikor beértem Santiago-ba, hát már mikor a táblát eléri az ember, hát ez attól nagyobb katarzis, nem tudok, nem tudom, nekem az életem legnagyobb katarzis az volt, mikor a táblát elértem, pedig onnan még, ugye, 5 kilométernyig a katedrálisig érsz, de akkor már mi hazaértél.
Én is, igen.
Ez jó. Már érzed az istálló szagot.
Igen, hogy... akkor nem, már a lovak megindulnak.
Először még oké, hogy a kihívás, vagy a kilométerek legyőzése, de azóta már 6-szor voltál, nem? Tehát, hogy miért csinálod ezt?
Aztán tényleg drog lesz. Tehát ilyen, egyrészt, hogy mindig más irányból jöttem, mert voltam portugál, mert voltam az északika, tehát mindig más irányból mentem. Végül is a strapa az mindig ugyanaz, végül is, mert Spanyolországot, aki ismeri, egyrészt tudja, hogy esős környék, meg nagyon meleg is tud lenni, meg havazik nyáron. Másrészt a szintkülönbségek azok elég kemények, tehát van hegyre. De ezt még nehogy félreértsétek, ez nem fény, meg nem is akarok ebben Isten ments, hanem inkább propagálnám, hogy meg kell csinálni. Aztán drog lett belőle, mert annyira vágytam, már mindig áprilisban mentem, annyira vágytam, hogy menjek, hogy viszketett a talpam. Idén nem voltam, jövőre meg úgy fog történni, mert jövőre megyek mindenféleképpen, hogy, mert jövőre leszek 60 éves, már csak azért is. Tehát ez lesz valószínű az utolsó, a SUSZ. A lányom az júliusban megy férjhez, és mondta, hogy előtte nem menjek, mert nehogy valami bajom legyen, és akkor elmondja az apa halála. Tehát inkább utána halljak már, mert persze nem tudom, hogy kiképzés. És akkor valahol így augusztus, szeptember végére teszem, mert még nagyon meleg van. És egy ilyen Saint-Jean-t még egyszer megcsinálnék, ez a francia út. Úgy hívják, hogy a francia út. Ezt úgy elég jól is ismerem meg.
És azt szeretném kérdezni, hogy volt-e olyan érzés, mert az ember így belevág dolgokba egyszer, aztán utána még egyszer. És akkor van úgy, hogy egyszer csak így megfogalmazódunk bennünk, hogy veled volt ilyen ez a Úristen, mit keresek én itt érzés? Tehát volt ez az Attila kellett ez neked? Tehát voltak igen, ilyen mély pontok? Ez
a... Igen, voltak. Kétségtelen. Voltak. Voltak olyan hülye, extrém időjárás volt, hogy ránk jött egy ilyen pustolt a hó. Nem tudom, ezt a pustolást nem mindenki ismeri, hogy fújt a hóvihar volt. De azelőtt még kis, akár rövid pólóban voltam, egyszer csak nem költ a hó, és akkor sok... És
akkor... 3 méter magas volt.
Hát tudjad, és te elvettem már, hogy nem tudom, ott fel, nem tudom. És akkor mondtam, hogy Isten, miért kell nekem? De tényleg, miért kell? És ahogy kikelett, egy kafébe vártam az egyik bárba, vagyis kapucsinót, vártam egy kapucsinót, már mindjárt megint rendben, és akkor vártam újra, hogy egyre közelebb menjek, mert ugye az olyan, mint aki katona volt, az tudja, ahogy közeledik a leszerelés időpontja, ahogy átváltottam a felét, mert hát mindig más, ugye a táv, most ez 850, de mondom volt, a másik az 1000, teszem azt a Szeviától. Az 500-at, hogy átváltottam, a léleknek valahol, hát a katonák azt tudja, hogy már könnyebb kifele mentem, már akkor négy szád, váltottam fel a szádasokat. Mert a vége mindenféleképpen az, hogy ott a Szent Jakab szobrot átöleljél, mert van itt egy arany szobor, Szent Jakab szobra, oda fel kell szaklatni, lépcsőn, totálon kopva a lépcső, és akkor mindenki át tudja ölelni, a fejedet ránteszed a hátára, és akkor kívánsz valamit magadnak, vagy a szeretteidnek, és hát ezt soha nem hagytam ki. És amit kívántam, ezt is azért mondtam a néhány helyen, amit kívántam, az többnyire megvalósult.
Akkor a listát összeírjuk neki a legközelebb. Tudni fogjuk, hogy...
Leteszem a perselybe, ha volt.
Még azon gondolkoztam, hogy amikor az embernek el kell menni valahova, és akkor hosszú az út, akkor igyekszik valamivel lefoglalni magát fejbe. Mit tudom én, énekelgetek, elmondom, mit tudom, X-nek, Y-nek, hogy mit kellett volna mondanom az adott pillanatban, tehát monológokat intézünk, bevásárlólistát állítunk össze, ugye mi hölgyek, hogyha megyünk valahova, vagy várakozni kell. Mi az, amivel ugye elmegy? Tehát mi történik ilyenkor a fejedbe, amikor ilyen rengeteget mész? Mert ugye láttunk képeket is erről, tehát ez nem úgy megy, hogy megyünk egymás mellett, és akkor csivi-csivi, hanem ott egyedül mész benne a semmibe. Hogy mi van olyankor a fejedbe? Gondolkodsz, vagy nem?
Egyébként beletrafáltam, én énekeltem, rendkívül szép hangom van, nagyon el vagyok magammal. Hát én énekelgettem, senkit nem zavarsz, ugye? Nyilván nagyon sokszor a táj szépsége, rendkívül szép táj, áprilisban, Spanyolország mindig szép. Tehát a tájban gyönyörködtem, meg én tényleg sokat énekeltem.
Miket?
Hát mindig az adott slágeremet. Mi is volt, az nagyon sok. Hát most megfogtál, nem tudom. A énekli, hogy kopasz gyerek sapkába, kalapba volt egy ilyen, ki mit tud. Hogy hívják? Nem.
A Republika.
Nem, hanem egy egyedül énekes.
Eszébe fogjuk.
Igen, most nem jutott eszembe, nagyon sokat énekel.
Nikolász.
Nikolász, igen.
Igen.
Igen, apukárnak ajánlom. Én már meg is előztelek.
Nem ez lett volna a kérdés.
Na jó, akkor adom.
Mert hogy persze, hogy az ember magányos és ezen az úton, de én nekem is barátai megcsinálták. Hogy ki volt olyan illető, akit megismertél, aki nagyon emlékezett valahogy?
Vittória.
Hát igen. Eleve, mikor leszálltam a buszról, a start helynél, esett az eső, sötét volt, és akkor leszállt egy amerikai gyerek, egy olasz, igen, egy amerikai és olasz, és még két olasz srác, de azok el is húztak, tehát azok nem mondták, ott maradtak, az olasz azonnal kezet fogott velem, ez a Vittorio barátom, azóta is nagy barátok vagyunk, és az amerikai, és ő szegény meghalt Vietnámban, volt egy, oda is ment egy ilyen zarándok útra Vietnámba, és ő meghalt aztán, csak így tudtam róla, tudtunk róla. És akkor így indultunk el, vagyis becsekkoltunk egy zarándok szálláson, és akkor másnap reggel megreggeliztünk, hogy megyünk együtt, menjünk. És akkor hogy olyan bright nyelven elkezdtünk kommunikálni, mert Vittorio olaszul beszélt, én magyarul meg németül tudok, az angol, vagyis az amerikai gyerekének csak angolul tudott, tehát így egy kicsit. De aztán mi már úgy kommunikálunk, most a hatodik kaménon, hogy egy olasz hölgy jött velünk egy darabig, és akkor odaszaladt hozzánk, hogy mondd már meg, hogy beszéltek, hogy megértitek egymást. És akkor mindig mondtuk, hogy hát 6 év, ugye 6 év és őket, mert tényleg én meg is már minden gesztusunkat összeért. Tehát ő tényleg igazi jó barátom lett, de úgy az úton találkozol, a zarándok szálláson találkozol mindig új arcokkal, rendkívül rendesen, mindenki segíti a másikat. Nincs, én nem vettem, soha nem éreztem egyébként az emberek között sem, a lakosság között sem, hogy terhére lenne a lakosságnak, mind a mellnek, hogy azért borzalmas nagy nyűglet, az a rengeteg ember keresztül megy a városon, falvakon, szörnyű mennyiségű, de hát végül is fogyasztanak, mert szállás, a bárokba bemennek, mindenféle szendvicseket megvesznek, tehát gondolom azért van ez úgy propagálva, hogy Spanyolországban, hogy lojálisak legyenek az én jöttmentekhez.
És mennyire érzed magad otthonod benne a semmibe? Mert itt, ahogy Gizike részéről el is hangzott, hogy te ilyen reneszánsz ember vagy, tehát sok mindennel foglalkozol, de szinte minden, amivel foglalkozol, az kapcsolatos az emberekkel, tehát hogy mindig szem előtt vagy, hogy mindig szerepelsz, mindig Rivalda fénybe vagy, és ez hogy dolgozott fel, hogy őt kimész a semmibe, és ott tulajdonképpen ugyanannyi vagy, mint bármelyik zarándok, hogy nem foglalkoznak veled, vagy pont ez üdít fel, hogy...
Hát nyilván elhúzódni egy kicsit nagyon jó. Tehát egy kicsit a magányba húzódni nagyon jó, mert tényleg nagyon tág a baráti köröm, az ismerettségi köröm rendkívül. Tehát nagyon sok embert is, meg egy cégnek vagyok a vezetője, nagyobb összeményben van a cég, és ott is nagyon sokan ismernek, 25 éve vagyok ott, rendkívül sok embert foglalkoztattam már, tehát van, mikor az ember azért úgy el akar húzódni, és nekem ez egy rendkívül jó.
Meg elég rendesen elhúzódtál, ugye?
Iparkodtam.
Könyvelési problémákkal nem találtak meg.
Igen. Kínos telefonoknál.
Még egyébként azt szeretném, mert ennyivel nem úszod meg, hogy beütötted a keresőbe, meg utána néztél, meg ilyenek, mert hát ez mindig motiválja valami. A Szőnyi Feri, ő ilyen ultrafutó, ő ilyen nagyon sokszoros Ironman, ő egy komáromi fickó egyébként, jó barátom, és képzeljétek el, hogy úgy kezdett futni anno, hogy hát, hogy mondjam, volt egy nagyon kedves barátnője a felesége mellett, és szegény Feri mindig időzavarban volt, és hogy mindig helyt tudjon állni mindenhol, futnia kellett, na, hogy ne jöjjenek rá, hogy ő hova jár, ugye autóval nem mehetett, mert hát az egy kisváros Komárom, Debrecenhez képest mindenféleképpen, és akkor neki futni kellett, és így indult az egész, hogy nyomorult ember, az egyfajta lótot futott, bicikli, futás, stb. És akkor, amikor kipattant az ügy, és mindenhol rossz fiú lett, akkor bánatába fölült egy Csepel biciklire, és benevezett egy bicikli versenyre, és ez így kezdődött 42 évesen. Tehát, hogy valami elindította őt is, amit egyébként véletlenül megnyerte azt a versenyt. Tehát, hogy hogy jutott eszedbe? Mert nekem is földobja ezt, de én nem érzem a hívást. Tehát, hogy meg nyilván azért kicsit utána néztem, hogy mi ez a zarándokú. Tehát valami okának kellett legyen, hogy el akartál menekülni valami elől, vagy megérkezni valahová, tehát valami motiváció kellett legyen.
Elsősorban ilyen erőpróba volt ez nekem, hogy meg tudom csinálni. Mindig ilyen kihíváskereső vagyok, és meg hogy mennyire vagyok karban. Tehát egy ilyen út, az embernek bármilyen bajod van, az úgy előjön. Ha van valami úgy lelki bajod...
Ez ilyen menedzser szűrés?
Olyan lelki, mint testi bajod, az biztos, hogy előjön. És egy ilyen karbantartási, 50 utáni karbantartási, akármi, az is volt. Tehát sok minden amellett szólt, hogy induljak el.
Van, aki szűk farmát vesz, 50 fölötte meg elmentél a világban.
Meg pesteti a haját.
Igen. Aztán még amire én kíváncsi volnék, ezt a témát is kerülöd, mint ahogy végül is azért észrevettem, hogy ezt is megkerülted, mindegy, hogy Jeruzsálem és Róma után ez egy nagyon fontos keresztény célpont. És azt szeretem kérdezni, hogy hogy állsz te Istennel?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiszek. Tehát hiszek, nem vagyok semmilyen vallásnak a tagja, de ezt a csodát, ami körülöttünk van, a csodának lehet nevezni, vagy ezt a teljes harmóniát, ahogy a világ mindenség mozdítja egymást, és követi a másikat, ez nem lehet véletlen. Véleményem szerint, tehát van erre egy mondás, hogy ha hiszel Istenbe, akkor van Isten, ha nem hiszel Istenben, akkor nincs Isten.
Milyen bölcs is lehetne, és ez a végszó, de úgy sem írnám ki, hogy az ne az enyém legyen. Az előbb belelapoztam ebbe az írásba, ez többször is megtörtént, és rátévett rögtön a szemem egy mondatra, hogy és szétáradt a számban a bor íze. És azt mondom, hogy basszus, én azt hittem, mondom, hogy ez micsoda kihívó, mit tudom, és ez borozik, tehát hogy azért, tehát hogy így arra gondoltam, hogy te ezt így megserfőző Attilásítottad ezt a zarándokutat, mert azt még elhisztem, hogy az elején és hogy elképzeltem egyébként, hogy amikor egyetem mondta, hogy megy, és akkor így úgy éreztem, hogy ez mekkora dolog, és hogy elképzeltem, hogy ott a napcserzette arccal nekifeszül a szélnek, és akkor látom a Facebookon, hogy a Viktóriával összekapaszkodva söröznek. És akkor ez így összeomlott bennem, ez a kép a szent emberről, és azt látom, hogy évről évre, igenis, te ezt megserfőző Attilásítottad, ezt a Szent Jakab zarándokot.
Akkor valószínű a barátnőd, aki volt, barátnőtől
az?
Barát. Valószínű beszélt erről is.
Igen, tehát
a zarándok szálláson most mindig vannak ilyen kis helyiségek, ahol a zarándok menüt elfogyasztjuk, és azzal rendkívül olcsó és rendkívül jó spanyol bor, spanyol sör, hát ez is világbajnok, azzal leborítjuk a útborát, úgyhogy fényképezőgép legyen, gyorsan megcsináljuk, aztán megisszuk és megyünk lefekül.
Tehát.
Értsétek.
Bocsánat.
Én
is
itt
akarok valamit kérdezni.
Arról nem volt szó.
Most akasztják.
Nem én voltam.
Most akasztják a hóvér. Mármint egy a riporter. És téged mi úgy motivál, hogy 90 kilót a fejed fölé nyomja?
Hogy mindig erősebb legyek önmagamnál.
Kikerülted a választ.
Az emberek mindig győztesek akarnak lenni, de azt hiszem, hogy az a győzelem, amit önmagunk fölött aratunk. Nem a többi embert kell legyőzni, hanem mindig saját magunknál kell jobbnak lenni. Ez igaz, ez az erőemelésre, meg igaz a túrákra, igaz az irodalomra, és az élet minden területére.
Most az ellenőrző pillanat.
Köszönöm szépen.
Én lassacskán a kérdéseim végére értem, illetve nem. Egy ilyen filozófikus kérdést írtam még ide, hogy eltávolodni akartál valamitől, vagy közeledni valamihez? Elmenni valahonnan, vagy megérkezni valahova? Valami hasonlót azért kérdeztem.
Hát megérkezni valahova. Igen, azt akartam megérkezni. Nem eltávolodni, mert eltávolodni bármikor eltávolodhatsz, ha jó cipőt húzol, de megérkezni. És én azt gondolom, hogy meg is érkeztem, most ez egy kicsit olyan felvénzősünk hat, de az utak kapcsán meg is érkeztem. Nem lettem most sem vallásos, de azért, mint említettem, hiszek. Tehát hiszek abban, hogy ezt a nagy-nagy minőséget, ez nem csak úgy van. Meg abban is hiszek, hogy a gondolat erejében nagyon hiszek. Nagyon. Ez minden, nem csak az aranyszobor átölel ez sokkor, hanem ahogy hozzáállok a világ, munkához, a dolgaimhoz. Volt idő, mikor teljesen negatív voltam, minden emberbe kerestem a rosszat, meg minden valamit, csak megszólalt már azonnal a rosszat kerestem, és bebizonyosodott, előttem, hogy nem jó úton járok. És aztán egy barátomnak a feleségem mondta, hogy...
Csak előkerülnek a nők.
Hogy nem kell, azt mondja, hogy hidd el, nem kell. És hogy magamban mélyettem, 180 fokot fordultam, és aztán néhány hét hónap múlva éreztem a pozitív változást.
Azt hittem, akkor visszaváltoztál. Nem, akkor ez tartós.
Vigyétek el innen mellél.
Jó, akkor ilyen piáros fordulattal, akkor én befejezem, mert éhes vagyok. Na, illetve nem. Ha jól láttam, akkor ebből a kiadványból, ugye, hát, még ott van hátul, is, hogy... vegyétek és vigyétek.
Én könyvem.
Igen, mert ez az én könyvem, illetve nem, hanem Attiláé. És talán kiderül, hogy nem csak borozott ez alatt a hosszú út alatt. Igen, köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésémre. Többiek persze nyugodtan kérdezhetnek. Én úgy nagyjából ennyit szerettem volna.
Kérdezhettek is, meg úgyis a kajánunk, ha valakit valami érdekel, szívesen válaszolok.
De mi most nem El Caminos menő, zarándok menőt kapunk.
Merem remélni, az elég
hitvány. Jó, köszönöm szépen, neked is köszönöm a
figyelmet. Köszönöm. De nem láttam, mint mennyire számítunk.
Azt reméljük is.
Hát ami te
rendben. Innentől gyerekek már kicsikét kell ütni.
Mikor akkor vacsora?
Nagyon.
Hány óra szint?
3:45. Ezek kukák.